A 20. századi magyar líra egyik jelentős erdélyi alakja, Szilágyi Domokos, bár a Securitate beszervezte költői nagysága, és a magyar irodalomban elfoglalt kiemelkedő helye az vitathatatlan. 85 éve született Szilágyi Domokos, azért beszélgettünk róla Katona Csaba történésszel.
Szervusz, jó reggelt!
És hát teljesen egyetértek az elhangzottakkal. Szilágyi Domokosnak a rövid élete, hiszen 38 éves korában önkezével vetett véget életének, vagy legalábbis erősen valószínű, az nagyon szépen meg tudja mutatni azt, hogy a kisebbségbe szorított sors Romániában, közelből ugye Erdélyben, az mi mindennel járhatott együtt egy érzékeny lelkű értelmiségi számára, és ahogy aztán többször elmondtam, hogy a történelemben nincs olyan, hogy fekete meg fehér, hanem hát az abszolút fekete, meg az abszolút fehér között ott van a szürkének nem az 50, hanem a 6000 árnyalata. Az ő esetében is ezzel fogunk találkozni, mert egy tragikus életút, rendkívüli szenvedésekkel kikövezett életút, kiemelkedően zseniális költészet, és egy morálisan nehezen védhető jelenség, nevezetesen a Securitate-nek végzett ügynöki tevékenység elegyedik az ő életébe, és azt gondolom, hogy mindezt nem egyszerű narratívában érdemes megragadni, hanem természetesen kontextusba helyezve. És hát akkor nézzük meg, hogy ki volt ő, mert hogyan indult az ő élete, milyen volt a költészet, és miért mondtam azt, hogy egy tragikus szenvedésekkel övezett életút. 85 éve született Nagysomkúton 1938. július 2-án, és hát egy olyan családból származott, ahol eléggé komoly része volt az értelmiségi tevékenység a család mindennapja életének. Volt egy öccse, úgy hívták, a Szilágyi Kálmán, és ő a következőket írta a szüleikről. Édesanyám Szász Judit legalább hetente kezébe vette a pennát, és szálkás jobbra rohanó fel és letörő betűivel ontotta leveleit. Apánk Szilágyi Károly, kálomista, tiszteletes és családapa másodhegedűsként hozzáért néhány sort édesanyák leveleihez, az ő békességet és szelítséget sugárzó stílusában és gondolataival. És hát ez így hozzátartott az ő életéhez, ugye a betűvetés, ami nem feltétlen volt mindenkire jellemző még ebben az időszakban. Viszont kiemelkedően tehetséges embernek tűnt, és nagyon-nagyon hamar érdekelni kezdte őt az irodalom. És ez aztán el is indította őt ezen a pályán, mármint Szilágyi Domokost. Mit lehet volna tudni a korai pályaszakaszáról? Azt, hogy a Bolyai Tudományegyetemre járt, ugye Szatmár Németi járt először a Költséggimnáziumba, aztán a Bolyai Tudományegyetemre. Ugye Kolozsváron magyar nyelv és irodalom szakos hallgató volt 55 és 59 között, és hát innen már jönnek a szomorú dolgok, mert teljesen egyértelmű, hogy 1957-től beszervezte őt a Securitate ügynöknek. És itt már egymás mellé lehet állítani olyan momentumokat, amelyek jól mutatják az ő sorsának, meg közelebbről ennek az egész időszaknak a tragikumát, hogy van egy kiemelkedő oktatója, akit úgy hívnak, hogy Szabédi László, születési nevén Székely László, 1907-ben született, és 56-ban, hát fogalmazunk úgy, hogy nem feltétlenül maradt teljesen passzív, 1944-ben például bekapcsolódott az antifasiszta ellenállásba, tehát ne egy ilyen csak szobában ücsörgő értelmiségét képzeljünk el. Egyébként nagyon komoly emberről beszélünk, és ő, amikor a Bolyai Egyetemet kezdi a kommunista hatalom teljes mértékig beszántani, a Securitate pedig folyamatosan zaklatja, 1959-ben Szamosfalva határában a vonat elé veti magát, öngyilkos lesz, és hasonló módon jár el ugyanabban az évben Csendes Zoltán, statisztikus egyetemi tanár is. Tehát a kommunista hatalomnak a rettenetes nyomásgyakorlása ezeket az embereket a halálba taszítja, ugyanakkor pedig az a Szilágyi Domokos, aki szintén nem szimpatizált a rendszerrel, közben már részévé válik a rendszernek a jelentései.
Erről tudunk valamit? Nem tudom, hogy a Securitate akták azok nyilvánosak-e, hogy őt mi vezette, megkínozták, nem tudom én, nem hagyták békén, hát igen, és muszáj volt, mert ez egy fontos momentum az életének, úgy érzem.
Erre nem látunk rá tisztán. Ugye egy bizonyos, egy Papa Albert nevű hadnagy írja le, hogy Szilágyi Domokos beszervezésére sor kerül a Veres Zoltán tevékenységét ellenőrző vizsgálatban, de az a helyzet, hogy a részleteket nem igazán ismerjük. Tehát, milyen körülmények között került el sor, azt azért nem tudjuk, mert a hálózati dossziéje még nem került elő a Securitate irattárából, illetve hát az a helyzet, hogy néhány olyan jelentés, amit ő írt, az fönnmaradt néhány kollégájáról, de a beszervezés részleteit azt tényleg nem ismerjük, és ez nagyon-nagyon nehéz választ adni. Tehát ugye sokféleképpen lehet valaki ügynök, úgymond hazafias alapon önként is dalolva, a puszta karriervágyból, és hát elég sokan kerültek ilyen helyzetbe azért, vagy pontosabban döntöttek úgy, hogy vállalják ennek az ódiumát, mert megzsarolták őket. Uh-huh. Tehát mondjuk a családtagjai sorsával, vagy a gyereke nem tanulhat tovább. De Szilágyi Domokos ebben az időben nagyon fiatal, úgyhogy ki tudja. Tehát gondoljunk bele, 38-ban született, és 57 és 59 között bizonyítottan ingyen tevékenykedett. És hát mindezt úgy, hogy közben azért elindul a karrierje, befejezi az egyetemet, dolgozik az Igazszónál, aztán a bukaresti Előrénél, és igazából meg fel tudja tartani magát az írásaiból, a honoráriumaiból, ami hát nem feltétlenül adatott meg ugye minden értelmiségének. És mindeközben ki tudja, hogy minek a hatására azért az élete is tragikusan alapul, feleségül veszi élete nagyszerelmét, Hervai Gizellát. Hervai Gizella pár évvel fiatalabb, idősebb nála, 1934-ben született, ő Makón látta maga a napvilágot, de ő is Erdélyben éli az életét, Bolyai Tudományegyetemre jár, és ebből a hatalmas szerelemből születik egy gyermek, Szilágyi Attila, akit Kobaknak neveznek ők maguk, és Kobak megjelenik a költészetben is, tehát ő egyik eleme, egyik alakja egyemek mellett Hervai Gizella költészetének. Ugyanakkor azonban az állandó rettenetes feszültség, ami megvan köztük, az a kölcsönös feszültség, ez egy idő után válláshoz vezet, és hát az még hagyja, hogy ide vezet, hanem rettenetes csapások érik őket sorban, majd mindjárt elmondom, hogy mire.
Bocsánat,
gondolok.
Csaba, miből alakult ki ez a feszültség? Mert hogyha ha élete nagy szerelme volt, akkor azt nem viszonozta ugyanúgy a hölgy, vagy mi történt? Lehet tudni?
Abszolút mértékig viszonozta. Itt valószínűleg inkább arról van szó, hogy ez a két rendkívüli egyéniség abban a szorításban, amit a 70-es évek erdélyi valósága hozott két gondolkodó érzékeny értelmiségének, ugye feszültséggel töltötte meg a mindennapjaikat, de ki tudja, hogy ebbe szerepet játszott-e esetleg az a dolog, hogy tudtak esetleg a Szilágyinak a ügynök múltjáról, szóval ezt nagyon nehéz előszedni. Én hadd példázom azt, hogy mit jelentett számukra ez a kapcsolat. Van egy vers, amit nem biztos, hogy hozzáírt Szilágyi Domokos, de akár hozzáírta, akár nem, jól megragasztható benne a lényeg. Ez így hangzik, hogy ráztál is, mint csörgőt a gyermek, óvtál, mint anya a fiát. Bűn volt az is, ha megölellek, bűn volt távolról nézni rád, táncoltam én is, és te is, sírtál értem, s miattad is. Szemünkben zöldelt a harag, még egyszer rajta kaptalak, hogy szeret, s én tetten értem, pirultam el. Azóta értem, hogy kettőnk kölcsönös dühe nem fog elmúlni sohase. Szerintem az a kettőség, ez a híjanász, az avarom jelleg, ez itt tökéletesen megragadható. És egy percig se felejtsük el, hogy Hervai Gizella kiemelkedő költő volt, és neki is van egy olyan verse, és majd rátérünk az ő sorsára is, ami azt gondolom, hogy sok mindent elmond erről a viszonyról. Az a címe, hogy Te vagy az élő, én a holt, az a címe Utolsó levél Szilágyi Domokosnak, és így hangzik: távirányított szívveréssel megtérek hozzád, visszahaló csontodba. Jöjjön az éjjel, sorsod akartam folytatni. Látod, idehaza is úgy, mint otthon árvák vagyunk. Adi szemében Adi árvái, nincs már otthon. Adi árvái, megtérünk, mind lábnyomodban, holtunkban, élők, versben, bújtosók, valahányan, meghalni, hazatérők. Szóval ez a kapcsolat, ez valószínűleg egy nagyon két rendkívül intelligens, rendkívül nehéz sorsot elszenvedett embernek egymás maró, de egymás támogató kapcsolata is volt. És hát azt ki lehet találni talán abból is, amit elmondtam, hogy itt kevés olyan dolgot lehet megemlíteni, hogy a pozitív vég felé vinne el minket, és valóban nem. Szilágyi Domokos nagy valószínűséggel önkezével vetett véget életének.
Ez már a bevezetődben megütötte a fülemet. Mi az, hogy nagy valószínűséggel ez? Mi történt? Mit lehet
azért
tudni a halálának körülbelül?
Felmerültek ilyen lehetőségek, hogy esetleg Kányafilm halt meg egyébként Kolozsvár mellett 1976. november 2-án halottak napján, tehát úgy stílusosan, de természetesen fölmerültek azok a pletykák, hogy esetleg a Securitate ülette meg, vagy pedig idegengedőségi szerepet játszott a halálába.
Tehát nem vagyok nagy szakértő, de azt gondolom, hogy ha valakit ilyen szinten tönkretesznek és el lehetetlenítenek, akkor nincsen már további munka ott.
Szinte bizonyos, és hát van egy búcsú levele, és ebben így fogalmaz, ezt Nagy Máriának címzi az akkor élettársának, Kicsikém, én ma lelépek a világi életből, ne kérdezz az okát, én sem tudom. Ne legyen lelki furdalásod, úgyse vagyok jó már semmire. Amit az utóbbi hetek bizonyították, mamát tudom leveri a dolog, de nincs más választásom, nem vagyok részeg és tisztelmével írom a sorokat. Sír egy végrendeletet, és nagymárjára testál mindent, illetve a fiára, Kobakra, és így ér véget idő előtt, nagyon-nagyon idő előtt Szilágyi Domokosnak a pályafutása. Az ő életüknek a tragikuma pedig az, hogy minek utána Szilágyi Domokos véget vetett az életének, ezt követően meghal a fia, Kobak. Kobak a 1977-es nagy bukaresti földrengés egyik áldozata lesz, és a felesége Hervai Gizella pedig ennek az egész tragikus esemény sorozatnak a nyomását 1982-ig bírja, és akkor ő is öngyilkos lesz. És talán-talán az embernek okoz egy, nem is tudom, egy pici elégtételt érezhetünk, ha azt láthatjuk, elmegyünk a híres nevezetes és gyönyörű kolozsvári Házsongárdi temetőbe, ott egyetlen sírkőben nyugszanak hárman, Szilágyi Domokos, Szilágyi Attila és Hervai Gizella, tehát az apa, a fia és az anya. Talán a temetőbe békében egyesült ez a család. Azért fontos szerintem róluk megemlékezni, mert nagyon-nagyon árnyaltá teszi ezt az egész ügynök nem ügynök kérdést is, és félreértés ne essék, ezzel nem akarok egyetlen ügynöket se felmentés megszavazni itt. Pusztán azt mondtam, hogy történészként az ember a miértekre kíváncsi, és azt fogja látni, hogy két egyforma történetet nagyon-nagyon nehéz megtalálni. Illetve hát egy iskola példája egy kisebbségi létbe szorult 1945 utáni értelmiségi sorsának. Viszont, hogy ne ilyen szomorúan gondoljunk csak rájuk, említsük meg Szilágyi Domokos humorát, aki előszeretettel írkált olyan verseket, amelyek, fogalmazunk úgy, cinikusan visszautaltak a saját korára, és ezek közül én most idézném a tyúktetű indulót. Azt mondja, hogy rajta DDT vitézi, veszten aki vesztek nézi, veszten aki nézi vesztek, tyúkok tetvetelek lesztek, refrén, ez a harc nem játszi, a fényes holnap kéri tőlünk, meg a demokrácia. Tyúkság sorsa kockán forog, elő permetek és porok, erődeltár sose kímélt, új típusú baromfiért. És ilyen versek tömegét írta, hogy gondolhatnánk, hogy ezek csak ilyen politikai vetülettel jelentek meg nála, de nem, mert egyik viszonylag ismert verse a Gatyáimnak nagy voltáról című ballada, ennek az előhangja így kezdődik, hogy nem éneklek ülő csatákat, kemény vitézek vére hultát, gyors cenzúrámnak büszke témát, nem a harcokkal tele múltád, nem dollog győzelmi mámort, amikor száz trombita riad, reket hangon és kismosolyjal megzengem a gatyáimat. És szép hosszan írkál a saját gatyáiról, amit aztán úgy végez, ajánlás. Fönség, gatyák sorsát megíró áldókezed rólam neveddel, add, hogy a harcos kritikus had béküljön meg a versezettel, intézd el, hogyha majd a földről a parancs máshova hivat, tegyék a koporsomba mellém a megzengett gatyáimat. És ezt a cinikus paródiát 1957-ben írja, amikor beszervezik. Szóval a jóisten tudja, hogy mi minden dúlt, mi minden munkált az ő lelkébe. Erre ma már nem kapunk választ. Viszont mindenkinek ajánlom, hogy olvasson Szilágyi Domokost, mert az egyik versével megnevettet, a másikkal pedig tényleg az emberi lélek olyan mélységei felé vezet el, ahova remélem csak betekinteni tudunk, de soha nem lesz a részünk.
Legyen így, nagyon szépen köszönjük a megemlékezést, Csaba. Megint elgondolkodható, és egy, ráadásul egy olyan emberről szóló beszélgetés volt, amit megint talán indokolatlanul kevesen ismerünk. Köszönjük még egyszer, és szép napot, Csaba!
Internet a barátunk, és keressünk rá Szilágyi Domokosra. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!
Katona Csaba történésszel beszélgettünk, tehát Szilágyi Domokosról, aki 85 éve ezen a napon született.